Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapigét, amint ezt megírva találjuk a Genezis könyvében, Mózes első könyvében, a harmadik fejezetben, az első 13 versben a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett majd, adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellő és alkonyatkol járt kert a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Ámen. Enni vagy nem enni? Ez itt a kérdés. Szeretett gyülekezet, 60. vasárnapján, hanvazó szerd előtt 10 nappal. De senki ne ijedjen meg, nem böjti étkezési tanácsokat szeretnék adni, hogy mit szabad és mit nem, hogy mennyit szabad és mennyit nem, hogy mikor szabad és mikor nem a közelgő böjti időszakban, hanem arról az alapvető, mindannyiunk életét meghatározó tapasztalatról szólnék, amit azzal a fogalommal lehetne talán a legpontosabban leírni, hogy csábítás. De hol is ez a csábítás, kérem szépen, tehetnénk fel teljesen jogosan a kérdést. Vannak, akik egy másik emberben látják a csábítás okát, sőt, sokszor magát a csábítót is. Nem én voltam, hanem Ádám. Nem én voltam, hanem Éva. Természetesen a nevek tetszőlegesen cserélhetőek. Aztán vannak, akik egyszerűen azt mondják, hogy maga az ember semmiért nem felelős, hiszen szépen, magyarosan fogalmazva, rá lett szedve, át lett verve, ki lett használva, el lett csábítva. Egy külső gonosz hatalom által, nem én voltam, hanem a kígyó. Természetesen vannak, akik a kézmosás súnyi módszerére voksolnának. Vagyis ahol a csábítás kérdésre úgy válaszolnának, hogy már sehol, vagy úgy, hogy nem is volt csábítás sose. Számukra a példakép egy bizonyos Pilátus, kedvenc mondatuk pedig mosom kezeimet, mintha mi se történt volna. Ha tovább kutatunk, bizonyára találkozunk egy olyan csoporttal, mely tagjai azt mondanák, a csábítás az Isten eszköze, hogy próbára tegye az embert, hogy hűséges-e, hogy lojális-e, hogy megvan benne az a bizonyos bizalom, az a bizonyos első szeretet. Ez az a csapat, amely sokszor olvassa jó történetét, sokat kérdez, és elnémul, amikor Péterrel együtt meghallja a kakas hangját a tagadások titokzatos tragédiája után. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik a csábítást saját magukban dúló harcként értelmezik, ahol küzd egymással egy kis ördög és egy kis angyal, és hol az egyik győz, hol pedig a másik. Ezt a típusú dualista modellt sokan sokféleképpen alkalmazzák, főleg azok, akik szeretik magukat okolni minden egyes történésért az életben. És végül hadd említsem meg azt az elképzelést is, mely az emberiség történetét a csábítás történeteként értelmezi, mely tökéletes kertből halad egy tökéletes városba, az Édenkertből a mennyei Jeruzsálembe, és amely történet másról sem szól, mint nemet mondani a csábításokra is, ezzel elnyerni a főnyereményt, egy csak oda jegyet az üdvösség vonatára. De kérdem én ezen a gyönyörű vasárnap délelőttön, te melyik csapatba tartozol? Vagy esetleg egyikbe se? Vagy mindegyikbe egy kicsit, vagy hol ebbe, hol abba? Vagy netán számodra ismeretlen a csábítás tapasztalata? Vagy észre se vetted, hogy áldozat lettél, vagy tettes lettél, vagy kettő egyszerre? Te melyik csapatban vagy? Te melyik csapatban játszol? Te hol vagy? Te hol vagy, ami a továbbgondolása, az isteni gondoskodás és atyai szeretet kérdésének, Ádám, hol vagy? Ami nem számon kérés elsősorban, hanem sokkal inkább a szülői aggódás és féltés kérdése. Amit úgy is fordíthatnánk Eckhart mester után szabadon, hogy Ádám, ember, a helyeden vagy-e? Ádám, ember, miért nem vagy a helyeden? Ádám, ember, miért távolodtál el a helyettől? Az élet alapkérdése ez. A helyeden vagy-e? És az örökkévaló Isten aggódása mind a mai napig tart, és a válasz nem megspórolható, nem testálható át másra a válaszadási kísérlet, nem örökölhető, nem lehet belenőni, nem lehet megtanulni, nem lehet kibekkelni, megúszni, mellé magyarázni. Az élet alapkérdése ez, hogy a helyeden vagy-e? Hol vagy? Hol vagy, amikor érzed a csábítást, és hol vagy, amikor megszólít a kérdező Úr? Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Krisztus Jézusban, a csábítás, jól tudjuk, magát az Isten fiát sem került el, sőt, mindvégig jelen volt egész földi küldetése alatt, kísérte, kísértette, de ő nem hagyta magát. Ő nem hagyta el magát, nem hagyta el az Istent és az ő országának meghirdetését, tudott és mert nemet mondani. Nemetmondás művésze volt, aki pontosan értette és a lehető legmélyebben is átélte, hogy az ő számára igaz út merre is vezet. Sok néven mutatkozott be a csábítás számára, volt ő hatalom. Volt ő dicsfény, volt ő rajongás, volt ő szenvedésmentes élet, és volt ő sok-sok apró kis provokáció. De Jézus magabiztosan, vagy hadd fogalmazzak így, Isten biztosan mondott nemet a csábításra, és igent a mennyei küldetésre, és magára a szabadításra vágyó emberre. Igent mondott a mindenkori tanítványaira, követőire, rád és rám. Hogy életünk legyen, szabad életünk, ahol a csábítás jöhet, de mehet is azonnal. ahol a felelősség a döntéseinkért felnőtt kereszténységünk bizonyítéka, és nem pedig valami hitellenes eretnekség, ahol a jézusi felelős hit követendő példa, és nem pedig a földi létezés okozta szenvedésekre és kilátástalannak tűnő élethelyzetekre adott frusztrált menekülés. Ahol felelős döntés, enni vagy nem enni a fáról, és hit, feltétel nélküli bizalom Istenben. Nem egy kérdésre adott kétféle válasz, mely közül vagy egyik, vagy másik a helyes, hanem a kettő együtt igaz. A kettő együtt valóságos. A kettő együtt jelenti az isteni akaratot. Valahogy úgy, mint a jól ismert tevés anekdótában, lehet, hogy többen ismeritek, mely szerint egyszer réges-régen valahol egy sivatag szélén hatalmas tömeg gyűlt össze, meghallgassák a nagy prófétát, és az emberek átszellemült arccal figyelték a mester szavait, és este alig győztek hálát adni, hogy megélhették ezt a napot. De este felé, amikor osztani kezdett a sokaság, egy fiatal ember dühtől tüzelő arccal rohant vissza a prófétához, és ezt kérdezte: Mester, idejöttem, hogy hallassam az igaz élet tanítását, hogy erősödjön a hitem, hogy másokat is majd hitre juttassak. És tessék, most, amikor haza akarnék térni, hát nincs meg a tevém, hát hogy lehet ez? A fa, amelyet ott hagytam, ott áll, de a tevém sehol. Hát kérdem, ez az isteni igazságosság? Most mondd, mit tegyek, mester, kérdezte ez a fiatalember, és a próféta mosolyogva hallgatta ezt a dühkitörés, majd azt mondta neki, hogy először is ugye higgy Istenben, és másodszor pedig közd meg a tevédet. Szeretett kelenföldi gyülekezet. Azt szokták mondani, hogyha egy film vagy egy színdarab elején így vagy úgy, de megjelenik egy pisztoly, az előbb-utóbb el fog sülni. Annak előbb-utóbb kulcs szerepe lesz. Az édenkert közepén álló fa ilyen. És éppen azért került oda, mert szerepe volt, nem is akármilyen. Véletlenek nincsenek ebben a történetben semmely, mindenkor minden emberének drámája. Az ember drámája, vagy mondhatnánk magyarként büszkén, hogy az ember tragédiája. Ha nem tudnánk, hogy fantasztikus evangéliummal zárul az édenkerti csábításos almaevés. Ez pedig nem más, mint a kegyelem evangéliuma. Mert mit is mond Éva a kígyónak? Annak a fának a gyümölcséről, ami a kert közepén van, mondta Isten, ne mehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De ők esznek, és mégse halnak meg. Igen, a mégse evangéliuma ez. A Teremtő szeretete ugyanis mindig sokkal hatalmasabb volt, mint a következetessége. És azt hiszem és vallom, ha az ember Krisztus követőként, keresztényként éli meg és harcolja meg a csábítás pillanatait, pontosan tudnia kell, hogy a mégse evangéliuma azon a bizonyos másik fán teljesedett be, teljesedett ki, és vált minden ember számára folytatási potenciává a befejezés végleges kudarca helyett. Mert hisszük és valljuk, hogy a golgotai katarzis óta e két fa összetartozik, és a vasárnapi üres fa, üres sír egyszer és mindenkorra jellé vált, az Isten mégse hagy el, és mégse büntet, és mégse következetes, és mégse pusztítja el a világot, és mégse zárja be a mennyország kapuját azzal a felirattal, hogy idegeneknek belépni tilos, hanem Jézus feltámasztásával és mennybe menetelével azt üzeni: én, aki vagyok, én, aki a vagyok, aki vagyok, és aki maga a lét vagyok, és maga a szeretet, én veled maradok. Éppen ezért Krisztus mai követőiként szabadok vagyunk, felelősek vagyunk, almaevők vagyunk, és másokra mutogatunk, ha úgy könnyebb, és újra meg újra sunyin elbújunk, ha ő kérdez, és naponként engedünk a csábításnak. De mégis van reménységünk. Mégis a mégse evangéliuma miatt. Ha sziszeg a kígyó, ha nincs meg a teve, ha kényelmetlen a cvethal gyomrában, vagy ha az oroszlánok közé dobnak, vagy ha századik bárányként bégetünk egy kútba esve, kétségbe esünk. Hitetlenkedünk, bizalmatlanok vagyunk, gyávák és elveszettek, mezítelenek, akik szégyeljük magunkat. Nem akarjuk hallani az ő hangját, válaszolni meg főleg nem. Pedig van tovább. Az örökkévaló Isten ugyanis kegyelmes Atya, aki a mai napon is átölel téged. Nem azért, mert nem emészted éppen a megevett almát. Nem azért, mert nem látja a szemedben a vágyat egy esetleges következő harapásra. Hanem azért, csak is azért, mert szeret, és bízik benned, és bízik abban, hogy egyszer majd elmúlik a falánkság és a hiúság, és te is elhiszed végre, hogy amire valóban szükséged van, az csak kapható. Nem vehető el, nem lopható el, ajándék. Hitnek hívják, reménynek nevezik, szeretetnek mondják. És Krisztus által válhat realitássá, személyes realitássá számodra. Enni vagy nem enni? Ez itt a kérdés, szeretett gyülekezet, 60. vasárnapján hamvazó szerda előtt 10 nappal. Akkor most enni vagy nem enni? Vagy még kérdeznél valamit te is tőle? Enni vagy nem enni? Vagy válaszolsz? Vagy megvárod, míg megszólal a kakas? Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a mégse evangéliumáért, hogy mégse hagysz el minket, hogy velünk maradsz, hogy Krisztusban, hogy Krisztusért, hogy Krisztus által jelen vagy, vigyázol ránk, életet, örök életet adsz. Hála neked kimondhatatlan jóságodért. Amen.